Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, köszönjük. Köszönjük a te igédet. Köszönjük, mert a te igéd az a mi világosságunk. Köszönjük, Uram, hogy világosságul küldtél bennünket erre a világra, hogy világítsunk, mint a fáklya. Nem azért, hogy a vék alá tegyék a mi világosságunkat, hanem azért, hogy fénylik a mi világosságunk. Köszönjük, atyám, a kegyelmedet. Köszönjük a te élő igédet. Köszönjük, hogy azon növekedhetünk, mint az igazi, hamisítatlan tejen. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy élővé teszed ma az igét, ami elhangzik. Befogadjuk azt a szívünkbe, befogadjuk azt az elménkbe, hogy növekedjünk, hogy az elménk megújuljon, hogy minél inkább elváltozzunk az elménkben is a te képedre és a te hasonlatosságodra, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy te gondolkodsz. Köszönjük ezt neked, atyám. Köszönjük, hogy ma is világosságot adsz nekünk, mert a te igéd az világosság. Hálát adunk ezért neked, atyám. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy bölcsességnek és kijelentésnek szellemét adsz az Úr Jézus Krisztus megismerésében. Minden hálát és minden dicsőséget neked adunk, örökkön örökké. Amen. Halleluja. Köszönjük szépen a dicséret szolgálatot. Foglaljatok helyet, és rá fogunk térni a mai üzenetre. Ma egy nagyon-nagyon egyszerű alapüzenetet hoztam. Az Úr arra indított és arra vezetett, hogy néha vissza-vissza kell térnünk az alapokhoz, és ahogy tanulmányoztam az igét a mai témánkkal kapcsolatban, rájöttem, hogy ez egy nagyon alap dolog, de Isten igéjéből mindig kaphatunk új kijelentést. Amikor olvassuk az igét, akkor eleinte csak a felszínt kapirgáljuk, és ahhoz, hogy megértéseket kapjunk, hogy igaz kincset hozzunk elő Isten igéjéből, ahhoz mélyre kell, hogy ássunk. Úgyhogy hozzá is fogunk. Kérlek benneteket, hogy az első igénket vetítsétek ki. Nagyon jól ismert ige hely, az 1 Tesszalonika 5.23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Halleluja! A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy szellemetek, lelketek és testetek. A régebbieknek ez már egy nagyon egyszerű és egy nagyon alap üzenetnek tűnik, hiszen erről már nagyon sok tanítást kaptunk, hallgattunk, de mégis tudnunk kell azt, hogy egy igen-igen nagy fajsúlyú kérdésről van szó, egy olyan súlyú kérdésről, ami bizony hosszú idők folyamán megosztotta az egész kereszténységet, megosztotta az egyházat. A Biblia itt világosan beszél arról, hogy az ember hármas felépítésű. A világ ezt nem tudja, és azok az emberek sem tudják, akik nem ásták magukat mélyre Isten igéjében, hogy az ember az nem csak egy lélek és egy test, hanem van egy központi lényünk, az a szellemünk. A szellemünk. Valójában nem láttad magad, ezek a láthatatlan részünk, senki nem látta magát, mert nem láttad a szellemedet. Még a lelkedet sem láttad, lehet, hogy láttad a lelkednek bizonyos megnyilvánulásait, illetve tapasztalod, érzed, de valójában az sem a látható világhoz tartozik, és benne élünk egy fizikai testben. Isten így teremtett meg bennünket, hogy mi az igazság, az Isten igéjéből tudjuk meg. Hálát adunk Istennek, hogy van egy biztos, van egy fix pontunk, és ez a biztos fix pont és a fix alap, amiben megbízhatunk, a világon senkibe, semmibe nem bízhatunk, az Istennek az igéje és Istennek a beszéde. Ő a mi tükrünk, ő a mi világosságunk, Isten igéje, és onnan tudjuk meg ezeket az igazságokat. Na nézzük, menjünk a Mózes első könyvébe, ne aggódjatok, nem fogom végigolvasni a Bibliát, de ma itt kezdünk, mert az alapok itt vannak. És nézzük meg, hogy Isten hogy teremtette az embert. Nézzük az 1.26-ot. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a csúszó, mászó mindenféle állatokon. És teremti Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonyá teremti őket. Tehát itt történt a teremtés. Tehát Isten megteremtette az embert. Látjátok, hogy itt benne van az Elohim, és azt mondja, hogy teremtsünk. Teremtsünk. Nem azt mondta, hogy teremtsek, teremtsünk. Ugye itt már itt van a Biblia legelső lapvére, most nem mennék oda, már ott van Isten hármassága. Ugye ott olvassuk az első részben, hogy Isten szelleme lebegett a vizek fölött. Tehát a föld puszta volt és kietlen, és Isten szelleme lebegett a vizek fölött. És Isten szólt, Isten szava, micsoda? Ige, ige. Már az első részben megtaláljuk Istennek a hármasságát is, és miért beszélek erről? Mert azt mondja, hogy a mi képünkre és a hasonlatosságunkra. Vannak olyan biblia fordítások, amik szintén megállnak, hogy az ember Istennek a pontos mása. És ugye ott van a Szent Szellem, ott van az Atya, tehát szól az Atya, ott van az Ige, és ott van a Szent Szellem. Mindjárt a Biblia első lapján. Tehát amikor a Szent Háromságról beszélünk, ugye a keresztény köztudatban ez a fogalom vált nyilvánossá, akkor nem három Istenről beszélünk, hanem egyetlen egy Istenről. Tehát ugye szokták mondani, hogy ugye monoteista vallás a kereszténység. Hadd javítsak ki, a kereszténység az nem vallás. A kereszténység nem vallás, hanem a kereszténység az egy élő kapcsolat Istennel. Na most ebben nem menjünk bele. Tehát maradjunk itt az első résznél. Tehát Isten megteremtette az embert. Ahhoz, hogy elmenjünk, hogy megértsük, menjünk a János 4-re, úgyhogy itt a Bibliába fogok lapozgatni veletek, hogy együtt megtaláljuk. A János 4. részében van az, amikor Jézus Jákob kutyánál beszélget egy szamáriai asszonnyal. És ott valami nagyon fontosat mond ennek az asszonynak, több fontos dolgot mond, de egy fontosat igen, ami most a mi szempontunkból érdekes, a 24-es igevers, a 4:24. Az Isten szellem, és akit őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Tehát a Biblia tesz egy állítást, hogy Isten szellem. Ugye Istent senki nem látta. Az előbb olvastuk föl, hogy Isten az embert a saját képére és a hasonlatosságára teremtette. Tehát az ember is szellem, szellemi lény. Tehát mi nem egy hústest vagyunk, amit látunk. Menjünk tovább, és már hosszú évek óta prédikáltam, amikor a második részbe föltűnt nekem valami. Ugye amikor az ember teremtésére gondolunk, akkor úgy gondoljuk, hogy Isten puff, úgy ahogy vagyunk, megteremtett bennünket, testestől, lelkestől, mindenestől egyszerre. Nem. A Biblia nem ezt állítja. Nézzük a második rész, 7. részét, a Mózes első könyvében vagyunk. És formál az Úristen az embert a földnek porából. Ugye itt előtte miről olvastunk? Hogy már megteremtette az embert. Az ő képére és hasonlatosságára. Valójában mit teremtett meg? Az embernek a szellemét. Utána pedig formált az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrában leheletnek leheletét, így lett az ember élő lényé. Na most mi történt akkor, amikor Isten megformálta az embert a földnek a porából? Volt benne élet? Nem. Mikor került bele az élet? Amikor Isten belehelyezte az orrán keresztül. Na most a fizikai halálnál ugyanez a folyamat játszódik le visszafele. Tehát valójában itt látjuk az embernek a teremtését. Oké, azt rendben van, hogy értjük azt, hogy az ember szellem, de mi az a lélek? Mi az a lélek egyáltalán? Azt a görög az eredetiben úgy mondja, hogy psziché. Psziché. Ő az értelmünk, az érzelmünk, az akaratunk, a gondolati részünk. Az érzelmi részünk. És a fizikai testünkben élünk. Na most, azt gondoljátok, hogy ez mindenki számára ilyen evidens, és mindenki számára ilyen világos. Ez egy nagyon komoly fajsúlyú teológiai kérdés volt folyamatosan az évezredek alatt, és ahogy készültem erre a mai tanításra, nyilván tanulmányokat olvastam, és egy nagyon érdekes dolgot találtam. Tudjátok-e, hogy a nagy egyház szakadás az pontosan emiatt a teológiai tétel miatt történt. 800, azt hiszem, föl is írtam valahova a dátumot, hogy nem mondjak pontatlant, megnézem. 869-ben, ugye Konstantinápolyba összeült a 8. vatikáni zsinat, és e körül, a kérdés körül folyt az egész zsinat, és volt ott egy Pótius nevezetű pátriárka, aki akkor a keleti egyháznak volt a pátriárkája, és azt a tant vallotta, hogy az ember hármas felépítésű. És ezért összejött a zsinat, és kiátkozták őket, így történt meg a nagy egyház szakadás, emiatt a teológiai tantétel miatt. Ugye mi a teológia? A teó az Istent jelent, a logia szó az pedig jelent tudományt, ismeretet. Tehát ez nagyon fontos, egy nagyon kardinális kérdés, és nem mindenki számára egyértelmű. Tehát az akkori ugye, pápaság azt az álláspontot képviselte, hogy ez egy ostobaság, mert ők úgy értelmezték, hogy azt tanítják, hogy az embernek két lelke van, és ez egy milyen eretnekség, és ilyen eretnekségeket tanítanak, és legyen mindenki átkozott, aki ebben az eretnekségben hisz. Látjátok, amikor a Biblia az emberi rendelésekről beszél, meg arról beszél, hogy erőtelenné tettétek az Isten igéjét a ti hagyományaitokkal, tradícióitokkal, hogy milyen károkat okozott. És bizony ez a határozatot az én ismereteim szerint, ha rosszul tudom, majd kijavít valaki, mind a mai napig nem vonták vissza. És ezért vannak most is a Bibliában olyan kifejezések, hogy nem pontosan idézik az igét. Ugye több mint 800 vagy 900 irat van, korabeli iratok, a Vulgatának hívják őket, ahol pontosan Isten igéje rögzítve van, tehát itt a Biblia hamisításnak az ostoba elképzelései, ezek teljesen alaptalanok, hiszen pontosan rögzítve van az eredeti szöveg. Ugye, világosan beszél görögül a pneuma, az a szellem. Tehát erre görög szavak vannak. A lélek az a psziché, és a test az a szóma. Tehát ők úgy gondolták, hogy ők két lélekről beszélnek, és hogy milyen ostobaság ez. Szó nincs erről. Én annak idején, amikor elkezdtem szolgálni, több szolgálóval beszélgettem, és megkérdeztem embereket, hogy mi a különbség a lélek és a szellem között. Hát, aki őszinte volt, azt mondta, hogy nem tudja. Van, aki azt mondta, hogy ugyanaz. De a Biblia élesen elválasztja. És azért gondoltam, hogy erről tanítani kell, mert ha ezt az alaptételt nem értjük meg a Bibliából, akkor nem érted meg az üdvösséget. Nem érted meg az üdvösséget, nem értjük meg a megváltást. Nem tudjuk, hogy miért kellett Jézusnak a keresztre menni, és nem tudjuk azt, hogy Isten hogy alkotott meg minket, és nem tudjuk, hogy hogyan és milyen módon van viszonyunk Istenhez, és hogyan, milyen módon kapcsolódunk Istenhez. Tehát fontos, hogy ezeket a dolgokat megnézzük. És a kérdés az, hogy Jézus beszélte erről a témáról. Akkor most ellapozzuk a Bibliánkat a Lukács evangélium 16. részére, és meg fogunk nézni egy történetet, amit maga Jézus mond el valós személyekről. Ezt a történetet is nagyon jól ismeritek az igéből. A gazdag emberről van szó, és a szegény Lázárról. Ugye tudjuk azt, hogy volt egy gazdag ember, aki gazdag volt, dúsan vigadozott, és volt egy szegény Lázár nevezetű koldus, aki le volt téve az ő kapujához, és az ő kis élelmét ott könyörögte össze, és ugye megelégedett a kevéssel is. No, és akkor történt az, hogy, olvassuk a 22-es igeverstől, lőn pedig, hogy meghal a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelére, meghalt pedig a gazdag is, és eltemették. Tehát valójában mind a kettő meghalt. Meghalt a gazdag is, meghalt a szegény is. Azt mondja, hogy az angyaloktól vitették az Ábrahám kebelére. Na most kik az angyalok? Ők fizikai lények? Nem, szellemi lények. A fizikai testét vitték az Ábrahám kebelére? Nem, hanem a szellemét vitték. És mi történt a gazdagról? Meg csak annyit ír a Biblia, hogy eltemették. Mit temettek el? A testét. A zsidó hagyományok szerint ugyanúgy eltemették a testét a szegény embernek is, igaz? Tehát nem hagyták temetetlenül. Jó, tehát nem elragadtatásról van szó, hogy testestől elragadtatott, hanem meghalt, eltemették. Na most az Ábrahám kebele. Annyit tudnunk kell, hogy a Seolnak két része volt. Volt a gyötrelem helye, amit ma pokolnak hívunk. Ószövetségről beszélek, fontos megérteni. És volt egy olyan rész, ami az Édennek a része volt, azt pedig úgy hívták, hogy az Ábrahámnak a kebele, ahol az Ószövetségben üdvözült szentek várták a megváltásukat, és amikor megtörtént a megváltás, akkor, mikor olvassuk, hogy Jézus foglyokat vitt fogva, akkor egyszerűen felvitetett. Tehát ma a Seol, amit Seolnak nevezünk, az a pokol, és a megdicsült szentek, az üdvözült szentek, azok pedig a mennyben vannak, Isten országában vannak. Jó, ezt azért úgy, ha már egyszer itt tartunk, ezt is tisztázzuk. Na nézzük, hogy mi történt, és itt kapunk nagyon jó kijelentést az ember hármasságáról. Nézd meg, és a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot és Lázárt annak kebelén. Ugye mi történt? Eltemették a testét. És mit látunk itt? Hogy felemelte az ő szemeit. Hát hol van a szem? Hát az a testen van, nem? Látjátok, ahhoz, hogy lássunk, halljunk, érezzünk, ahhoz nem szükséges, hogy a testünkben legyünk. Többeteknek volt már olyan megtapasztalása, hogy kilépett a testéből. Tehát meghalt, többen mondták el, vannak pásztorok is közöttünk, akik kimentek a testükből, és látták saját magukat. Tehát azzal, tehát a test részéhez mi tartozik? Nem a látás, hanem a szem. Nem a hallás, mert a hallás az a lélek része, a testnek a része micsoda? A fül. Tehát, hogy érezzétek a különbséget. Tehát ez az ember el volt temetve, és látjuk azt, hogy látott, Jézus mondja ezt a történetet, tehát nem akárki, tehát nem valamelyik proféta, még csak azt sem lehet mondani, hogy valaki itt mellé nyúlt, mert Jézus mondta el. És azt mondja, hogy kínokban érzett, vele voltak az érzése is. Tehát a lélek az ugyanúgy vele volt. És látta Ábrahámot, Lázárt annak kevelén is. Kiáltván, nézzétek meg, beszélt. Pedig el volt temetve. Atyám Ábrahám. Tehát tudjuk azt, hogy ugye atyám Ábrahám, ebből tudjuk, hogy zsidó volt. És ugye Ábrahám az ő szellemi atya volt, illetve hát a ugye, leágazás szerint az előde, az őse volt. Könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét a vízbe, hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötörtetem-e lángokban. Tehát látjuk itt az embernek a hármasságát. Ki volt a Seolba, a pokolban? Ő volt a pokolban. Milyen? A szelleme volt ott, igaz? És kommunikált, beszélt, és ugyanúgy beszélt Ábrahám is. Mondta pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen a Lázár is az ő bajait, most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötörtetel, és a 26-os részt szeretném kiemelni, és mindenek felett mi köztünk és ti köztetek nagy szakadék van, úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Tehát nincs átjárás, nincs olyan, hogy tisztító tűz, meg nem tudom milyen vallásos mesék, hogy majd igen, egy kicsit elmegyünk a burgatóriumba pörkölődni, aztán majd, ha kipörköltek minket, akkor majd átmegyünk Isten országába. Ezek vallásos ostobaságok, vallásos mesék. Nézzétek meg, hogy teljesen világosan beszél Jézus, hogy nincs. És akkor nyilván mondja azt, hogy menjen el a bátyjaihoz, hogy mondják meg neki, hogy... Na nézzük a 28-as verstől. Mert van öt testvérem, hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide gyötrelem helyére ne jussanak, mondja nekik Ábrahám. Van Mózesük, van profétáik, hallgassák azokat. Amaz pedig mondta, nem úgy atyám Ábrahám. Na, kiderült, hogy ez az ember miért került a pokolba. Nem azért, mert gazdag volt. Semmi köze a te anyagi helyzetednek ahhoz, meg senkinek sem, hogy valaki a pokolban van, vagy a mennyben van. És azt mondja, nem úgy atyám Ábrahám, hanem itt van a kérdés, hogy miért van ott. Mert nem úgy atyám Ábrahám. A prófétákra ugyanezt mondta, hogy Ábrahámot Isten prófétának mondta. Emlékezzétek, amikor Melkizédek háza népéért imádkozott, előtte mondta Isten, ő proféta, majd fog értetek imádkozni. Tehát Ábrahám is proféta volt. Tehát nem hallgatott Ábrahámra, nem hallgatott az igére, nem hallgatott Istenre, ezért került oda, ha halottak közül megy, valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta néki, ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki halottak közül föltámad. Látjátok, hogy nem a látható dolgok, nem az érzéki dolgok győznek meg bennünket. Ismertek-e valakit, aki föltámadt? Hát Jézus, a názáreti Jézus se föltámadt a halálból. Ő visszajött a halálból. Látták, hallottak, találkoztak benne, és mégis voltak emberek, akik visszautasították őt. Tehát gyakorlatilag itt látjuk az embernek a hármasságát. Tehát teljesen igaz és valós, hogy az ember szellemi lény. Na most, hogyan kapcsolódnak a szellemünk, a lelkünk és a testünk, hogyan kapcsolódik egymáshoz? A szellemünkről igazándiból nem sok mindent tudunk. Nem érzed, nem, tehát igazándiból nem nagyon egy látható dolog. Az érzéseink, az már úgy inkább jobban látszik, hiszen az érzékeinkkel kapunk információkat, két helyről kaphatunk információt. Kaphatunk belülről a szellemünkből, és kaphatunk az érzéseinken keresztül a külvilágból. És a testünktől is. Tehát valójában egy bizonyos szempontból ugye a szellemünk az igazi valónk, de az érzéseink, a gondolataink, az végül is a központi részünk. Abból a szempontból, hogy ott dől el minden. Minden. Ugyanis impulzusokat minden részről a lelkünk kapja. És a gondolataink fogják meghatározni azt, az elménk, hogy mi az, amit tenni fogunk. Ezért beszél annyit a Biblia az elme megváltoztatásáról. A szellemünkkel valójában az égvilágon semmi dolgunk nincs, mert azzal nem tudunk mit tenni. Na most, mi történt a bűnbeeséskor? A bűnbeeséskor az történt, hogy mikor Ádám engedetlen lett Istennek, akkor az Istennel közösségbe teremtett szelleme elkülönült. Elkülönült Istentől. Ezért tudott a test meghalni, mert egyszerűen már nem árad többé az az isteni fajta élet, az az isteni fajta ellátás a szellemén keresztül, ami addig volt. És Isten kiűzte őket az Édenből. Sokféle okot hallottam, hogy miért tűzte ki az Édenből, de engem az érdekel, amit az írás ír. Mert mi volt a sátánnak a célja? Azt, hogy az ember a bűnös állapotában, hogy ebben az állapotában hozzájusson az élet fájához, és tudjon enni az élet fájáról. Ha ezt Isten hagyta volna, akkor gondoljatok bele, hogy az ember ebben a romlandó testben, ebben a bűnös testben örökké élt volna, és nem tudott volna meghalni. Az örök fájdalom, az örök gyötrelem, és mindazok az átkok, amik Ádám bűne miatt jöttek az emberre. De Isten bölcs Isten, elzárta az életnek a fáját. Tehát valójában, ugye mit mondott Isten Ádámnak? Ha eszel annak a fának a gyümölcséről, bizony, meghalsz. És mit látunk? Azt, hogy Ádám 930 évig, ha jól emlékszem, lehet, hogy 2960-ig, súgjon valaki. Jó, ott van egyébként Mózes első könyvében. Tehát több mint 900 évig élt a fizikai testében. Na most akkor mi van? Nem igaz a Biblia? Nem igaz, amit Isten mond? De igen, igaz. Mert Ádámnak nem a teste halt meg, hanem a szelleme halt meg. Ki vált az urává? A sátán vált az ember urává. És onnantól kezdve a bűn és a halálnak a szellemi törvénye uralkodott az ember testén. Az ember ezért tud meghalni, mert a szelleme elkárhozott, bűnössé lett. És mindannyian Ádámnak a vérvonala vagyunk, és mindannyian a bűn és a halálnak a szellemi törvényébe születtünk bele ide erre a világra. No, nézzük, hogy mit mond Isten igéje a továbbiakban. Merre menjünk tovább. A kérdés az, hogy Hogy tudunk Istennel kapcsolatba kerülni? Ugye, tehát ez a kérdés. Isten már kijelentette az ember bukásánál, hogy meg fogja váltani az embert. Hogy nem marad az ember ebben az elveszett állapotban. Ugye megátkozta a kígyót, és a kígyónak mondta, hogy az asszonynak a magva a kígyó fejére fog taposni. Tehát már ott a bűnbeesésnél kijelentette. Viszont az embernek kijelentette, hogy meg fog halni a teste is. Ahhoz, hogy a teste meg tudjon halni, először a szellemének kellett meghalni. Tehát a szellemi halál következett be. És utána következett be a testnek a halála. És valójában a betegség, az összes a szegénység és a hiány és a nélkülözés, az mind Ádám bukása miatt jött erre a világra, a bűn és a halálnak a szellemi törvénye hozta be mindezt. De Isten gondoskodott arról, hogy az ember ne maradjon ebbe az állapotában, és már ott kijelölte a megváltót, sőt, Efézusi levélben olvassuk, hogy már a világ teremtése előtt elhatározta, hogy bennünket a maga fiaivá fogad. Nézzük meg, hogy ír erről az Efézusi levél, nézzük meg az ember elveszett állapotáról. Ez nagyon, nagyon jó kis igehely. Efézusi levélben van, a második részben fogjuk ezt olvasni. Lapozom én is veletek a Bibliámat. Az első résztől. Nézzük meg, hogy mit mond erről az írás. Azt mondja, hogy titeket is megelevenített. Itt mindjárt az első szónál megállok. Titeket is megelevenített. Kiknek írta ezt? Az efézusiaknak írta. Pál apostol plántálta ezt a gyülekezetet, Efézus a mai Törökország területén van, és ott pogányok voltak, és Pál ment és prédikálta az evangéliumot, hívőkké lettek, és Krisztusban lévők lettek. És azt mondja, hogy titeket is megelevenített. Kikhez beszél itt? Emberekhez, élő emberekhez. Miért kell őket megeleveníteni? Miüket elevenítette meg Isten? A szellemüket. A szellemüket elevenítette meg. Élő lett a szellemük, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Akik holtak valátok, élő emberekhez beszélt. Tehát értsük meg azt, hogy itt a szellemünkről van szó, mit jelent az, hogy a szellem halott? Mit jelent a halál szó? Elkülönülést jelent. Azt jelenti, hogy nincs élő kapcsolata Istennel. Nincsen benne az isteni élet. Nincs élő kapcsolata, halott. Mikor egy halott szellemről beszélünk, akkor olyan emberekről beszélünk, akiben nincs a Krisztus. Ezért mondja az ige, hogy akié a Krisztus, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. János első levelében olvassuk ezt. Mert az élet az a szellemünkben van. Amelyben jártatok egykor, e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Miért gonosz az ember? Pontosan azért, mert a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint jár, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. A gonosz hatalma alá, a gonosz fennhatósága, a gonosz befolyása alá adta magát Ádám. És a szelleme ezért olyanná vált, amilyen a gazdája. Az ember azért rossz, mert rossz a természete. Az ember azért követel bűnt, mert bűnös a természete. Egy bűnös az csak bűnt tud elkövetni. És ezt kell megérteni, hogy ez a világi embernek a helyzete. És a legszomorúbb az, hogy még csak nem is tud róla, hogy ő a gonosz fennhatósága alatt él, a gonosz uralma alatt van. És ezért mondta az ige, hogy megelevenített, élővé tett. Jézus felszabadított bennünket a gonosz hatalma alól. Jézus ezért jött el. Nézzük a 2.12-t. Itt Pál apostol emlékezteti őket a régi időkre, hogy ti mondom abban az időben, Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségétől idegenek, az ígéret szövetségétől távol valók, reménységetek nem volt, Isten nélkül valók voltatok-e világon. Az az ember, akinek a szelleme És ezért fontos, hogy megértsük a szellem-lélek kapcsolatát. Istennel nem az elménkkel, nem az érzéseinkkel, nem az agyunkkal, nem a gondolatainkkal, meg a testünkkel vagyunk kapcsolatban, hanem a szellemünkkel. Hogy Isten szelleme él mi bennünk. Ugye írja az 1 Korintusban az ige, hogy aki az Úrral, 6. részben van egyébként, aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Ezt a Biblia úgy hívja, hogy újjászületés. Újjászületés. Ugye meghaltunk a keresztségben Krisztussal, és vele együtt feltámadtunk, és ültettünk a mennyekben, írja az Efézusi levél. Tehát valójában mit jelent az, hogy valaki elveszett? Az, hogy a szelleme halott. Nincs a szelleme élő kapcsolatba Istennel. Még egyszer, nem az érzéseinkkel, a gondolatainkkal és a testünkkel vagyunk kapcsolatba Istennel, hanem a szellemünkkel. Akik befogadták az Urat, ők egy szellem ővele, ezt hívják újjászületésnek. Na most nézzük meg, hogy valójában hogyan történik ez. Én azt hiszem, hogy ezt itt most, ha már nézzük a János 3. részét, szintén nagyon jól ismert rész a Bibliából, az a bizonyos beszélgetés Nikodémussal. Hát kezdjük a 3:2-től. És jöve éjjel Jézushoz, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítókul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Tehát Nikodémus, aki egy farizeus volt, aki Izrael nép tanítója volt, egy főember volt, fölismerte az írások alapján Jézusban a megváltóját, fölismerte a messiást. Jézus pedig mondta néki: bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta néki Nikodémus: mi módon születhetik az ember, ha vén, vajon bemehet-e az anyjának méhébe, és másodszor is születhetik-e? Na, hát ez egy nagyon ostoba kérdésnek tűnik a Bibliában. Itt Jézus azt mondta, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha valaki újjá nem születik, nem mehet be az Isten országába. Most erre Nikodémus teljesen fölháborodott. Ugyanis van a zsidóknak, ugye a Biblián kívül, a Tórán kívül van még más könyveik is vannak, ugye használják a Talmudot. A Talmud azok nem a Szentírás, de a Talmud az a könyv, ahova zsidó rabbik írnak butaságokat, írnak igazságokat, tehát egy csomó minden le van a hagyományaikat, és van kétféle Talmud is, az egyik azt a babiloni fogságtól kezdődően, még Jézus koráig is írták, és van egy jeruzsálemi Talmud, és ezt mind a mai napig a zsidók használják, mint szabályokat. És tudjátok-e, hogy az újjászületés az ismert volt már Jézus előtt is. Nem olyan formában, ahogy ezt mi használjuk, nem a szellemi újjászületés, hanem a zsidóknál a jövevényeket, vagy prozelitákat, ahogy hívták, a pogányokat, akiket befogadtak, az ő talmudjuk írja elő, hogy úgy kell őket kezelni, mint az újszülötteket. Mint hogyha beleszülettek volna a zsidó családba. Tehát ugyanúgy kell, nem pogányként kell kezelni, valójában, amikor befogadták őket. És innen van Péternek az írása, Nikodémus is ismerte ezt a fajta újjászületést, amikor ő befogadnak. És ezért volt fölháborodva Nikodémus. Hát hogy a csodába szülessek újjá? Hát hogy menjek vissza anyám méhébe? Hát én már újjászületettebb nem lehetek, mint vagyok. Az anyám is zsidó, az apám is zsidó. Hát hova szülessek még újjá? Ezért volt így fölháborodva Nikodémus. És itt adja meg ugye Jézus neki a választ. Ugye Péter is írja a levelében, mint újjászületett csecsemők, az igazi hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Tehát az a zsidó kultúrában, a zsidó hagyományban már ismert volt, hogy újjászületés, de nem a szellemi újjászületés. És itt Jézus elmagyarázza Nikodémusnak, olvasom tovább. Felele neki Jézus: bizony-bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Még egyszer, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. No, most itt a víz. A víz az egy fogalom, a víz az egy szimbólum, ugye a víz az az életet jelképezi, és ugye sokan azt tanítják, hogy a víz az a Szent Szellemnek a szimbóluma. Nem? Lehet, van, hogy a Szent Szellem szimbólumaként használja az ige, de itt az igét használja. A víz és a szellem. Ugye, tehát mondja Jézus, hogy akik hisznek bennem, azoknak majd élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Mi az az élő víz, és mi az az a nem élő víz? Ugye a Biblia két fogalmat használ az igére. Az egyik a logosz, ami az írott betű. Az írott betűt bárki el tudja olvasni. És van a réma az pedig a kijelentett ige, Isten szelleme által felkent ige. Tehát, mi kell, hogy történjen ahhoz, hogy valakinek a szelleme újjászülessen? Első dolog, hogy hallja az igét. Milyen igét halljon? Szellemmel felkent igét. Mert a Szent Szellem teszi élővé, a Szent Szellem eleveníti meg az igét, és a Szent Szellemmel felkent ige ad belső bizonyosságot a bűnösnek, hogy ő elveszett. A Szent Szellem nem kárhoztatja a keresztényt. Ezt hadd mondjam el nektek. Hanem mit mondott Jézus, hogy el fog jönni az igaz a szelleme, és három dologba fogja megítélni a világot. Az első, bűntekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Mi a bűn, amiatt elkárhozik egy ember? Hogy nem hisz Jézusban. Ugye ítél bűntekintetében. Ítélet tekintetében, hogy e világ fejedelme megítéltetett, tehát az ördög megítéltetett, és igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek. Tehát ezt mondja Isten igéje. Tehát valójában a Szent Szellem, aki bizonyságot tesz, és ezért mondta Jézus, hogy minden bűn és káromlás megbocsátatik az embernek, még az is, ha valaki az ember fia ellen szól. De aki a szellemet káromolja, az sem ezen a világon, sem az elkövetkezendő világon nem bocsátatik meg. Miért van ez? Ugye kérdezhetnénk. Az első korintuszi levélben írva vagyon az első részben, mivel hogy bölcsesség által nem ismerte meg a világ Istent, tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse azokat, akik hisznek. Ezért kell prédikálni az evangéliumot. Ezért kell hinni az embereknek ahhoz, hogy üdvözüljenek. Mert mi kell ahhoz, hogy valaki üdvözüljön? Ugye kegyelemből, hitáltal. A kegyelem az Isten kedvezéséből, Isten jóságából, Isten ajándékából történik. De ahhoz, hogy Isten szelleme élővé tudja tenni az igét, hogy született maga a messiás, hogy született maga a megváltó? Az ige testé lett. Hogy lett testé? Hogy Szűz Mária méhébe a Szent Szellem beárnyékolta Máriát. És így vált élővé az ige, így jött, így lett testé az Úr Jézus, így lett testé az ige. És Isten lakozik közöttünk. Tehát Isten szelleme teremti újra a mi szellemünket. A második korintuszi levél, ugye 5. rész, 17. ige verse. Mert aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Aztán Péter első levelében olvassuk, az 1:3-ban, áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, a Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Mi történt? Újonnan szülte a szellemünket. Tehát a szellemünk, aki újjá van születve. Most gondoljatok bele, hogy mi megértésük lehet embereknek, akik tagadják a szellem hármasságát. Hogyan fogják ők megérteni az üdvösséget, amiről a Biblia világosan beszél? Ehhez az alaptétel az, hogy szellemi lények vagyunk, és a szellemünk van újjá születve. és a szellemű, egy új ember lettünk. Na most, mi a helyzet a másik két részünkkel? Ugye megkérdezhetnéd. Mi a helyzet az elménkkel, mi a helyzet a testünkkel? A szellemünkkel az égvilágon semmit nem tudunk foglalkozni. Szent Szellem elpecsételt bennünket örökre. A szellemethez soha az életbe többé nem fér hozzá a bűn, nem fér hozzá a halál. Mert a Krisztus él bennünk, ezért mondja az 1 János 4.17, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert ahogy ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban, ahogy Krisztus van a mennyben. El tud-e a Krisztus kárhozni? El tud-e a szellemet kárhozni? Én nem hiszek ebben. Én nem hiszek ebben. Hiszem, hogy van halálos bűn, ami érintheti a testünket, érintheti az életünket, és hogy a bűn rossz befolyással van ránk, de nem. Nézzük meg az 1 Korintus 15-öt. És ott van egy nagyon fontos kijelentés, amit meg kell értenünk. A 45-ös igevers, 1 Korintus 15-45. Így is van megírva. Lőn az első ember Ádám élő lélekké. Az utolsó Ádám életet adó szellemmé. Nézzetek meg, ezek, majd visszajövünk még ide, de szeretnék valami itt közben eszembe jutott. A 3 Mózesben van, és a 17-11. Mert a testnek az élete a vérben van. Én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Na, időzünk el itt egy kicsit. Tehát a Biblia azt mondja, hogy vér nélkül, vérontás nélkül nincs áldozat, nincs bűnöknek az eltörlése. Ugye az ószövetségi törvényrendszerben az állatoknak a vérét áldozták föl. A bikáknak, a bakoknak a vérét, és az szerzett engesztelést, az állatok élőben lévő vér szerzett nem engesztelést, befedezést, mert az a helyes. Befedezést a nép bűneiért, ezt az engesztelés napján a főpap mutatta be, a szentek szentjébe áldozatként, és akkor el lettek fedezve egy évre a népnek a bűnei. Ugye olvassuk, hogy Jézus vére az pedig örök engesztelő áldozat volt. Miért? Mert nem volt benne bűn. És ezzel kapcsolatban is nagy összezavartság van. Miért kellett Jézusnak szűztől születnie? Mert nem a bűnös ádámi vérvonal által jött be a világra. Ő benne nem volt bűn. A bűnt azt nem a cselekedeteiddel szerzed meg. Azt azzal szerzi meg mindenki, hogy megszületett. Ezzel szerzi meg. Mert mindannyian Ádámnak vagyunk a leszármazottai, mind Ádámnak a vérvonala vagyunk, és ez az eredendő bűn, ugye úgy mondják. Sokan azt gondolják, hogy ezt az eredendő bűnt majd lemossuk a vízzel. Megkereszteljük a gyereket, és lemossuk róla az eredendő bűnt. Hazugság. Hazugság. Mert a bűn, az benne van az ember természetében, benne van a szellemében. Ezért mondta Jézus, hogy újonnan kell születnetek. Ha valakit leöntenek vízzel, attól nem fog újjá születni. Ahogy Kenneth Hagin tanította, a száraz ördögből nedves ördög lesz. Ez fog történni. Mert a bűn a szellemi, nem testi. Nyilván testi szinten manifestálódik a bűnös természet, de a bűn ad az embernek a szellemében. És nézd meg Jézust, Jézus bűntelen volt. Ádám bukása óta egyetlen egy ember volt a világon, fizikai testben, aki elmondhatta, hogy ő bűntelen. Benne nem volt bűn, mert ő benne az isteni vér csörgedezett. Mondta, hogy majd jön a sátán, de nem talált bennem semmit. Nem volt benne semmije az ördögnek. És ezért kellett kifolyni a Jézus vérének. Ha Jézust máshogyan végzik ki, mondjuk fölakasztják, bocsánat, hogy ilyet, de akkor van megváltás? Nincs megváltás. A zsidókat
ugye gyűlölik emiatt, hogy megölték Jézust. Hát meg kellett ölniük, meg kellett halniuk, ki kellett, hogy folyjon a vére. Ha a zsidók ezt nem teszik, akkor nincs megváltás. Mert nincs kiontott szent vér. A kiontott szent vért vitte föl maga Jézus a mennyei szentek szentjében, és ott mutatta be az örök engesztelő áldozatot minden emberért. Ezért az ő áldozatában lévő hit ad nekünk örök életet. Mibe kell hinnünk, hogy örök életet kapjunk? Jézus Krisztus halálában és Jézus Krisztus feltámadásában. Tehát a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Mivel Jézus bűntelen volt, éppen ezért az ő vére, az ő, aki tisztára mosott bennünket. De nézzük csak meg, hogy vannak ostoba elképzelések ugye az újjászületéssel kapcsolatban, például ugye ez a reinkarnációs elmélet. Ez teljes, totális emberi kitaláció, és hadd olvassak föl most az 1. Korintusi levél 15. részéből, a 35-ös igeversétől. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és milyen testtel jönnek elő? Kérdezi az ige. Balgatag, amit elvetsz, nem elevenedik meg, ha csak meg nem hal. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem a puszta magot, talán búzájét, vagy más egyébét. Itt a puszta mag. Ez nagyon érdemes ezen elgondolkodni, a mag. Mit említ az ige magnak? Pontosabban a Biblia magnak. Az igét, az igét. A magvető az igét hinti, tehát mag. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Ha elültetsz kukoricát, akkor nem fogsz búzát aratni. Biztos lehetsz benne, ki mit vet, amit vet az ember, azt is aratánja. Ez egy örök törvény, ez egy szellemi értelemben is igaz, és fizikai értelemben is igaz. Nem minden test ugyanaz a test, hanem más az emberek teste, más az állatoké, más a halaké, más a madaraké. Tehát nem létezik az, hogy meghal egy ember, utána elvettetik, és majd, mit tudom én, vízilóként fog fölkelni. És ezt tanítják reinkarnáció címszó alatt, és még vannak keresztények is, akiktől hallottam, hogy az előző életemben. Ostobaság. Most, ha vagy igaz az írás, vagy akkor nem igaz az írás, igaz? Miben hiszel? És vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek dicsősége, és más a földieké. Igen, vannak lények, vannak szellemi lények. A 42-es. Éppen így a holtak feltámadása is eltemettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvesztetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik az érzéki test, feltámasztatik a szellemi test. Van érzéki test, és van szellemi test is. Jelenleg, akik eltávoztak Krisztusban, azok a szellemi testükben vannak. Várják a testüknek a megváltását. Ugyanis a testünk a megváltáskor, Jézus Krisztus megváltásakor nem lett megváltva. Ami meg lett váltva, az a szellemünk. Nem lett megváltva még az értelmet sem. Neked kell foglalkozni, hogy a gondolatainkat, az elménket megújítsuk. Nekünk kell foglalkozni az érzéseinkkel, a hústestnek a kívánságaival, hogy azt kordában tartsuk. Föl kell, hogy növekedjünk szellemileg. Mit jelent az, hogy fölnövekedjünk szellemileg? Ugye az 1. Péter levelében írva van, mint ma született, ezt már előbb idéztem, mint a ma született csecsemők, az igazi, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Itt sajnos történt egy behelyettesítő teológia. A behelyettesítő teológia az, amikor az ember nem igével helyettesíti be, sőt, nem azzal az igével, ami kontenzusban van az összes többivel, hanem a saját gondolataival. Ugye? Tehát lett egy olyan állítás, hogy hát a szellemünk nő, mert a szellemünk született újjá. Ezzel az a baj, hogy ez nem igaz. Semmi más. Sehol nem támasztja alá az ige. És tudod, mi is kaptunk ilyen tanításokat, nem vádlásként mondom. Én is tovább tanítottam, meghallgattam, és tovább tanítottam. És elkezdtem keresni az igébe, és azóta se találom, hogy a szellemünk nől. Sehol nem találod az igében. Jézusról írja két helyen, hogy erősödött szellemben, és növekedett szellemben. Mit jelent a szellemi növekedés? A szellemed az ugyanolyan most is, és ugyanolyan lesz a mennybe. Hogy tud a szellemed növekedni? Fölfújódunk, mint a lútbalon, vagy én nem is értem, hogy ezt hogy gondolták. A szellemünk az tökéletes. Miért tökéletes? Isten miatt, mert Isten lakik benne, igaz? Hova tud Isten növekedni? Magyarázza ezt el nekem valaki. Jó, de menjünk csak tovább. Mit jelent a szellemi növekedés? Azt jelenti, hogy a szellem van döntő befolyással az érzéseinkre, a gondolatainkra és az akaratunkra. Ezt jelenti, hogyan nő egy csecsemő. Ugye még mondom a zsidó kultúrában is, még Krisztus előtt is volt. Hogyan nő egy csecsemő? A szelleme nő? Nem, milyen nő egy csecsemőnek? A teste, nem? És az értelme. Így van. Tehát meg kell, hogy értsük, így tanultuk, így tanították, nem néztünk utána, nagyon sok dolgot átvettünk, aminek nem néztünk utána. Nem az én igazam számít, és nem másnak az igaza számít, hanem Krisztusnak az igazsága számít. Nem a hagyományok, nem a tradíciók adnak nekünk világosságot, hanem Isten igéje. És kell, hogy legyen annyi alázat mindannyiunkban, hogy amit rosszul tanítottunk, ki kell javítani. Utána kell nézni. A Biblia nem írja sehol, kutatom azóta is, hogy az embernek nőne a szellem. A szellemünk tökéletes, benne él Krisztus, gondolj bele. Hova tud a szellemünk növekedni? Az elménkkel viszont van baj. Összhangba kell hozni Isten akaratával, múlt heti tanítás megint csak tudom ajánlani, erről szólt a gondolatainkról, hogy a gondolatainknak a megváltoztatására, a beszédünknek a megváltoztatására. Addig nem fog megváltozni az életünk, nem fognak tudni beteljesedni Isten azon ígéretei, ha mi az akaratunkat, a lelki részünket, a gondolatainkat nem hozzuk összhangba Isten akaratával és Isten igéjével. Amíg a mi látásunk nem Isten látása lesz. És ezért nem egy egyszerű dolog, ez egy elég bonyolultnak tűnő dolog. És ahogy imádkoztam, gondolkodtam, és eszembe jutott egy kérdés, mondom, Istenem, hát miért belülről vezetsz minket, és miért nem kívülről? Hát mondom, ez miért ilyen bonyolult, mert el kell csendesedni, meg hallani kell a szellemünktől, meg ez a bonyolult dolognak tűnik. Miért nem lehet az, hogy odajön Isten, aztán szól nekünk, és erőteljesen mondja, hogy eddig és ne tovább, vagy jobbra menjél, vagy balra menjél. És ahogy imádkoztam, vagy gondolkodtam, és az ige is azt alátámasztja, hogy igen ám, a külső világunkban nem csak Isten szelleme van, hanem létezik a gonosz is. Isten biztosan akar bennünket vezetni. És mivel, hogy Isten szelleme él bennünk, az Isten szelleme bizonyságot tesz. Hogyan? A mi szellemünkkel együtt. Arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, és arról is, amit Isten igéje mond. A bensőnkbe, a szellemünkbe nincs hozzáférése a gonosznak. De viszont a külső világunkba, az érzéki világunkból érhetnek bármelyik keresztényt, bárkit, bármelyik embert érheti a gonosznak a befolyása. Érheti Isten szellemének a befolyása is. Hogyan működik ez az egész? Tehát mondtam az előbb, hogy egy bizonyos szint, egy bizonyos okból nagyon fontos rész a lelki részünk. Mert jön az adás, folyamatosan jön az adás a szellemünkből. Az Isten szelleme szól hozzánk belülről, és ez már Isten munkája bennünk. Szól hozzánk. És a kérdés az, hogy mi meghalljuk-e Istennek a hangját. Mi jön ezzel szembe? Jön a mi gondolatunk, jönnek az érzéseink, jönnek a látható dolgok, jönnek a külső körülmények, sőt, még a hústestünk is ad impulzusokat az érzelmünknek, még annak is ott vannak a kívánságai. És mit jelent ez, hogy szellemben növekedünk? Azt fogod tenni, ami a döntő befolyással van rád. Ha döntő befolyással az van rád, amit látsz, akkor azt fogadod el igaznak. Ugye mi történik? Egy beteg ember, mondjuk imádkozunk, mit látunk? Azt látjuk, hogy beteg. Azt látjuk, hogy problémái vannak, kihívásai vannak. Ezzel szemben mi az igazság? Az igazság pedig az, hogy ő Krisztus sebeiben meggyógyult. Na most ez az elménknek egy nagy káosz. Mit mond az ördög? Na látod, nézd meg, hogy néz ki. Nézd meg, az ige nem igaz, amit mondott. Hát nézd meg, hogy néz ki. Ettől még az ige igaz? Kérdés az, hogy mit teszünk. Az azon múlik, hogy úgy gondolkodunk-e, úgy beszélünk-e, ahogy Isten igéje beszél. Akkor Isten igéjében erő van ahhoz, hogy azt a nem kívánt helyzetet megváltoztassuk. És ezért nem mindegy, hogy mibe hiszel. És tudd meg azt, hogy Isten ereje, Isten szelleme benned van. Isten szelleme bennünk van. Az Efézus 2:1-6. Titeket is megelevenített. Mit mond az ige? Akik holtak valátok a ti vétkeitek és a bűneitek miatt. Ugye felolvastam az előbb már ezt. És Isten miért nem az érzékeinken keresztül kommunikál velünk? Mert az érzéseink azok változnak. Az érzéseink azok változhatnak. Az ige nem változik, az igazság nem változik. Lehet, hogy ma jókedvűen ébredtél, lehet, hogy rosszkedvűen. Ezek az érzések. De nem az érzéseink alapján állapítjuk meg az Istennel való kapcsolatunkat. Nem az, hogy mit érzek, hogy most Isten szeret engem, vagy nem szeret engem. Mit mond erről Isten igéje? Lapozzuk a Bibliánkat az 1 Korintus 1-hez, és már is látjuk. Pontosabban a 2:14. 1 Korintus 2:14. Az érzéki ember pedig nem foghatja meg Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni. Ezért van rengeteg eltévejedett keresztény, aki arról beszél, mit érzek, mit látok, mit hallok. Istent nem innen ismerjük meg, hanem az ő igéjéből. És a szellemed és az ige, az tökéletes összhangban van. Az elménket kell összhangba hozni Isten igéjével és a szellemünkkel. Mi van azzal az emberrel, aki ugye kezdő a hit útján? Hát igen, kisebbségben van a szelleme az elején. Miért? Mert az értelme nem újult meg, mikor befogadta Krisztust, a szokásai nem változtak meg, az érzései nem változtak meg, még a haja színe sem változott meg, a teste sem változott meg, a test kívánságai sem változtak meg. És ezek mind a test, az mind a szellem ellen harcol. De ha a test cselekedeteit a szellemmel megöldökölöttek, akkor éltek. Hát nincs időm felolvasni a római levelet, de azt hiszem a római levélből elkezdtem, mondom, majd a 7-es részből olvasok, meg a 8-asból, elkezdtem visszafele lapozni, már a 4-esnél tartottam, mondom, ó, uram, mi lesz ebből? Annyira egymásra épülnek, hogy tudni kell, hogy ugye Isten szellem, mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Ugye Róma 8:14-ben olvassuk mindezt. És a szellem igenis, hogy munkát végez bennünk. Hol végzi ezt a munkát? A szellemünkben. Ugye a Róma 8:1-re, hogyha lapozunk, akkor írja Isten igéje, még van egy picike időm, hát nem sok, de ezek nagyon fontos részek, hogy erről megértést, kijelentést kapjunk. Hogy meg kell érteni, hogy nem a testünk van újjászületve, nem az értelmünk, nem a lelkünk van újjászületve, hanem a szellemünk. A szellemünkkel vagyunk kapcsolatba Istennel. Isten szelleme bennünk él. Te vagy Istennek a temploma. És Isten benned lakik. Világosan tanítja az ige. Nézzük a Róma 8:1-et. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Mi ez a kárhoztatás? Ezt meg kell érteni az igének a jelentését. Meg kigörögöztem, megnéztem. Ez egy elítélése. Örökös kárhoztatás, örökös elítélése. Tehát nincs már ítélete a szellemednek, mert a kereszten megítéltettünk Jézus Krisztussal. Te el vagy pecsételve az örök életre. És ha a szellemed eltávozik, akkor a gazdájához megy. Attól, hogy egy bűnt elkövesz, vagy egy vétket, a szellemed nem lesz régi teremtés. Nem fog visszaváltozni, nem fog kiköltözni belőle Isten szelleme, nem fog elmenni a szellemedből Isten szelleme, örökre elpecsételt. Nem az első bűnig. Örökre. Örökre. Nincs kárhoztatásuk, Jó. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Tehát mi az, amit tett Isten szelleme? Megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Nem a cselekedeteim végezték. Ki végezte? Isten szelleme végezte az én szellememben. Menjünk tovább, hogy mit végez még Isten szelleme. Nézzük a Róma 8:5 és a 13-at. Azt mondja, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Tehát a test szerint valók a test dolgaira. Test mit akar véget? Gondolj bele, hogy fogyókúrázol például. És meglátsz egy nagy tortát. No, akkor ott mindjárt bajba kerültél. De mit mond a szellem? Hogy nem ellenállok neked torta, ellenállok neked hústest, és hogyha még sokat reklamálsz, akkor még reggelit se kapsz. Tehát így tudunk ellenállni. A testünk az megköveteli a maga dolgait. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Hol van ez az élet? Benned van. Szellem és békesség. Ez Isten gondolata. Ha nincs békességed, akkor vonulj vissza, és kezdj el szólni akár nyelveken. Negyük, azt mondja, a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedhetik, mert nem is teheti. Ezért volt hatástalan a mózesi törvény. Ezért nem tudta megváltoztatni az embereket. És ma sem képes rá. De Isten szelleme benned van, és benned munkálkodik, és hatással van a lelkedre, és hatással van a testedre is. Egy helyzet van a szellemünkkel, hogy belülről nem tudja közvetlenül megérinteni a testet, csak a lelkünkön keresztül. És ezért van az, hogy ha valakik nem tudják elfogadni a gyógyulást, akkor visszautasítják, akkor Isten szelleme nem erőszakos. Nézd meg, hogy Jézus lent volt Názáretben, és nem tud csodát tenni. Csak néhány beteget gyógyított meg. Miért? Az ő hitetlenségük miatt. Mert az elméjük elzárta Isten erejének az áradását. Ezért fontos az elme megújítása. Hogy Isten szelleme tudjon áradni. Akik test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem szellem szerint éltek, ha ugyanaz Isten szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Itt megint az újjászületésről van szó. Isten szelleme bennem él. Isten szelleme bennem lakik, bennem munkálkodik. És nézzük meg akkor, mit végez még Isten szelleme a bensőnkben. Hogyha pedig a Krisztus bennetek van, jó lehet a test holt a bűn miatt. Ez a fizikai testünk. Ez holt. Most is a bűn miatt. Azért hal meg, azért betegszik meg. Mert a testünk nem lett megváltva. Ez egy fizikai test. Majd meg lesz váltva ez is, úgyhogy tudjuk, várjuk a testünk megváltását. A szellem azonban életet ad annak a megigazultság miatt. A szellem, a benned lévő szellem életet ad, mert az isteni élet, az isteni erő, az isteni élet árad a szellemünkből az egész bensőnkben. Ha az akaratoddal, az értelmeddel, az elméddel, a gondolataiddal nem írod fölül. És most nézd meg a 11-es ige verset, és azt hiszem, talán ezzel fogjuk befejezni ma. És ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szellem által. Itt most nem a feltámadásról van szó, hanem miről? Az, hogy a bennünk lévő szellem kiárad és megeleveníti, élővé teszi a halandó testedet is. Mert mi árad, amíg nem volt bennünk a Krisztus? Addig a bűn és a halálnak a szellemi törvénye árad bennünk. Kívülről, belülről, mindenhonnan kivoltunk téve az ellenség prédájának. Most pedig Isten szelleme lakik bennünk, aki képes volt arra, hogy Jézus föltámassza a halálból, Ha ő képes volt arra, hogy őt a halálból föltámasztja, akkor életet ad a te halandó tagjaidnak is. Ezért van, amikor nyelveken imádkozol, amikor megnyitjuk magunkat az igének, amikor az elménket, az értelmünket, az érzelmünket, az akaratunkat átadjuk Istennek, és hagyjuk, hogy ez az isteni erő áradjon, akkor az isteni erő, aki egy személy, aki maga a Szent Szellem, végzi a testünkben a munkát, és meggyógyul a test. Jó, időleges ez is, mert egy idő után mindegy hányszor gyógyultál, meg egy idő után el fogsz menni. Még a Lázár is, akit Jézus föltámasztott, ő is meghalt. Ugye ez egy halandó test, az 1 Korintus 15 írja, azt pedig állíthatom atyám fiai, hogy test és vér nem örökli az Istennek az országát. Ez a testünk, ez arra alkalmas, hogy itt a földön el legyünk pár tíz évig benne, de Isten gondoskodott egy jobbról. Tehát egy kicsit, ha összefoglaljuk az egészet, nyilván ennek a tanításnak nem értem a végére, hiszen ez egy akkora terület, egy akkora téma, hogy ezt egyszerűen nem lehet befogni egyetlen tanításban. De meg kell értenünk, hogy a szellemünk van újjászületve. Mi új teremtések vagyunk Jézus Krisztusban. Van lelkünk, tehát érzelmünk, akaratunk, gondolataink. Ez, amit alá kell, hogy vessünk, és meg kell, hogy újítsunk Isten igéinek, és alá kell, hogy vessük a tökéletes bennünk lévő szellemünknek. És élünk egy fizikai testben, aminek szintén megvannak a kívánságai, és ezzel, amivel kell foglalkoznunk, és ez egész életünk végéig így lesz. Egész életünk végéig. Az elme megújítása és a hústestünknek az alávetettsége. És ezt meg tudjuk öldökölni, mert Isten nem csak mondja, hogy tedd meg, kiírta nekünk a kőtáblára, hanem odaadta hozzá a mennyei erőt. Bennünk van Istennek az ereje, bennünk van Isten szelleme, aki által képesek vagyunk megtenni azokat a dolgokat, amit Jézus mondott. És még miután beteljesedünk Szent Szellemmel, Isten szelleme még rajtunk is van. Ez csodálatos, amikor alá merítkezünk. Úgyhogy abba kell, hogy hagyjam most. Hiszem, hogy talán egy kicsit segített ez nekünk. Hiszük, hogy Isten adott nektek kijelentést és a megértést esetleg olyan dologról, ami eddig nem volt világos. Minden esetre tudom, nekem nagyon sokat segít, hogy tanulmányozom ezt a részt. Hálát adunk Istennek, és köszönjük az ő kegyelmét.